Hír stúdióban Asbóth József várja önöket.
A Duna Televízió késő esti híradóját látják. Jó estét kívánok! Gyurcsány Ferenc bemutatta miniszteri jelöltjeit. Az SZDSZ-es tárcavezetők személye már ismert volt, a szocialista jelöltekről folyó találgatások is igaznak bizonyultak. Az egyetlen meglepetést a külügyminiszter személye jelentette, ő Göncz Kinga, korábbi szociális miniszter.
Gráf József a földművelésügyi és vidékfejlesztési, Hiller István az oktatási és kulturális, Kis Péter a szociális és munkaügyi, Kóka János a gazdasági és közlekedési, Lampert Mónika az önkormányzati és területfejlesztési, Molnár Lajos az egészségügyi, Persányi Miklós a környezetvédelmi és vízügyi, Petrétei József az igazságügyi és rendészeti, Szekeres Imre a honvédelmi, Veres János a pénzügyminiszteri tisztséget kapja. A miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter Szilvási György lesz. Draskovics Tibor az Államreformbizottság vezetője, Bajnai Gordon pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetője lesz. A kijelölt kormány fő és miniszter jelöltek felelősségnyilatkozatot írtak alá, amelyben azt rögzítették, hogy milyen módon vesznek részt az országreformban.
Jobb országot szeretnék teremteni, igazságosabbat és erősebbet. Ehhez sok változás kell. A változások, változtatások egyik első számú motorja a Magyar Köztársaság kormánya kell, hogy legyen.
A kijelölt miniszterelnök Göncz Kinga bemutatásakor azt mondta, olyan új külügyminisztérium élén kell szolgálnia a hazát, ahová visszakerül az európai ügyek képviselete, és ezek 10-ből 9 alkalommal szociális és gazdasági kérdésekről szólnak.
Itt az én szociális területen való működésem az fontos a szociális területi szempontjából egyrészt, másrészt, hogy nagyon sok ilyen nemzetközi minta van, ahol kvázi civil külügyminiszter van. Tehát aki nem diplomáciai testületből jön, hanem külügyminiszter.
Gráf József a mezőgazdaság versenyképességét nevezte legfontosabb feladatának.
Egy modern magyar mezőgazdaságot kell létrehoznom, meg kell védenem a magyar termelőket azoktól az áruféleségektől, ami nem olyan minőségű, és megfelelő érvényesülést kell szereznem a magyar áruknak külföldön is.
Az új miniszterjelöltek közül Gyurcsány Ferenc Szekeres Imrét kiváló szervezőnek és rendkívül fegyelmezett embernek, Szilvási Györgyöt pedig a pontosság miniszterének nevezte. Molnár Lajosról azt mondta, nehéz ember, nehéz feladatra. Az Államreform Bizottság szerepe a stratégiaalkotás és a döntés előkészítés lesz, mondta a kijelölt kormányfő. Bajnai Gordon bemutatva pedig kiemelte, a fejlesztésekért felelős szakembernek az lesz a feladata, hogy összekapcsolja az ágazati és regionális törekvéseket a döntéshozatalban.
A Fidesz szerint az új kormány névsora cáfolja Gyurcsány Ferenc reformról szóló ígéreteit, mivel ugyanazokból áll az új kabinet, akik miatt most megszorító intézkedések következnek.
Gyurcsány Ferenc a reformokról szóló ígéretével ellentétesen állította össze kormányát, állítja a Fidesz.
A kormány névsorból az derül ki, hogy az MSZP nem képes megújulni. Reformkormányt ígértek, ehhez képest ugyanazok kormányoznak tovább, akik miatt most nagy a baj, és akik miatt megszorításokra készül Gyurcsány Ferenc.
Az ellenzéki párt szerint az új kormányzati rendszer a magyar demokratikus hagyományokkal ellentétesen megszünteti a miniszterek felelősségét, miközben Gyurcsány Ferencnek eddig soha nem látott mértékű döntési jogkört juttat. A Fidesz szerint Gyurcsány Ferenc a személyek köré központosított kormányzati rendszerrel kikerüli az alkotmánynak azokat a passzusait, amelyek a parlament ellenőrző szerepéről és a hatalmi ágak szétválasztásáról rendelkeznek.
A szakállamtitkároknak szintén a közvetlen politikai irányítás alatt tervezett megvalósítása sérti az alkotmány harmadik szakaszát, amely a közhatalom gyakorlásának és a független közigazgatást is feltételező közhatalom gyakorlásának a pártpolitikától és a pártszempontoktól való függetlenséget.
A Fidesz politikusai úgy látják, az új kormányzati struktúrában mindenről döntő miniszterelnöki hivatal, az Államreformbizottság, valamint a Nemzeti Fejlesztési Bizottság működése a parlament számára ellenőrizhetetlen lesz.
Amint kinevezik az új oktatási minisztert, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete azonnali tárgyalásokba kezd vele a kormányprogram oktatás politikájáról, mondta a szervezet elnöke.
A lexikális tudás csökkentése, az évfolyam ismétlés tilalma 4 fél évig, és a szaktárgyi órák csökkentése is szerepel az új kormányprogramban, mondta Kerpen Gábor, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke, miközben a kormány a jövőbe való legfontosabb befektetésnek az oktatást tekinti.
Ez szakmai és szakszervezeti szempontból azzal a következménnyel jár, hogy mind személyi, gondolunk itt az oktatásban dolgozók létszámának, illetve továbbképzésének javítását kell, hogy szolgálja ez a befektetés, mint pedig anyagi, a közoktatásba juttatandó pénzügyi források, infrastruktúra javítás, illetve eszközbővítést kell végrehajtania.
Kerpen Gábor hangsúlyozta, az oktatási rendszerben továbbra sem valósult meg az esélyegyenlőség, ez ellen tenni kell. Hozzátette, sokan keveslik a pedagógusok munkáját és nem tartják hatékonynak, azonban egy rövidesen készülő felmérésből az derül ki, hogy nem lesz oka a kormánynak az óraszámemelésre.
Egyesek akár a mostani ár dupláját is fizethetik hamarosan a földgáz fogyasztásért. Lapértesülések szerint az emeléseket az utóbbi időben drasztikusan megugró kőolaj árak mellett elsősorban azt tette szükségessé, hogy a kormány korábban a kelleténél kisebb kiigazításokat hajtott végre.
A földgáz ára lapértesülések szerint minden fogyasztási kategóriában emelkedni fog. Az éves szinten 1500 köbméternél kevesebbet fogyasztók 10%-kal fizetnek majd többet, az 1500 és 3000 köbméter közötti tarifaosztályban 30% körüli emelés várható. Az évi 3000 köbméter feletti fogyasztási sávban 100%-os lehet a díjkorrekció. Ez utóbbi változás a lakosság 1/5 érinti. A hírek szerint a nem lakossági fogyasztói körnek 10% körüli díjnövekedéssel kell számolnia. A kis fogyasztók által használt gáz ára legutóbb 2005. januárjában változott. Emelkedik a villamos energia ára is. Az áram esetében a háztartásoknak 13, az ipari felhasználóknak pedig 10%-os díjnövekedésre kell felkészülniük.
Egy újabb, immár a harmadik iraki vérengzésre derült fény, és az amerikai erők ezt is vizsgálattárgyává teszik. Akár napokon belül bíróság elé állíthatnak 7 amerikai tengerészgyalogost és egy haditengerészt egy iraki civil férfi elrablásáért és agyonlövéséért, közölte a katonák ügyvédje.
Az isaki áldozatok hozzátartozói és a helyi rendőrség azt állítják, hogy még márciusban 11 embert öltek meg az amerikai katonák, többségük nő és gyermek volt. A hadsereg megerősítette a rajtaütés hírét, de csak egy férfi, 2 nő és 1 gyermek halálát ismerte el. A BBC Hír TV tegnap jutott hozzá azokhoz a felvételekhez, amelyeken egy égő épület, egy szétlőtt és véresnek tűnő autó látszik. Egy-egy pillanatra rongyokba csavart holttestek is feltűnnek. Ibrahim Urad Khalif helybeli így nyilatkozik. A testvéremet és családját amerikai katonák lőtték agyon, azután a házukat tüzérséggel támadták. A 11 áldozatot a hozzátartozók a 70 kilométerre levő Tikriti kórházba szállították. Az AP hírtelevízió a támadás helyszínén 5 gyermek és 2 férfi holttestét filmezte le. Egy iraki szemtanú azt mondta, a gyerekek egyedül voltak a szobában, megbilincselték, majd agyonlőtték őket. Egy 6 hónapos is volt közöttük. Később a házat repülőgépből támadták, hogy megsemmisítsék a nyomokat. Az amerikai magyarázat szerint azért ütöttek rajta a házon, mert információik szerint az Al-Qaida egy tagja ott tartózkodott. A halálesetek pedig akkor történtek, amikor a heves tűzpárbajban a ház összedőlt. Az isaki eset éppen akkor pattant ki ismét, amikor hasonló ügyben vizsgálat folyik. Novemberben az iraki hadíszában lőttek agyon 24 civilt, miután menetoszlopukat pokolgépes támadás érte.
Egyre többen kezdenek éhségsztrájkba a kubai Guantanamo amerikai bázis börtönében. A katonai illetékesek közlése szerint a tiltakozásban immár a fogvatartottak 1/5 vesz részt.
Mint az amerikai támaszpont parancsnoka elmondta, a 460 fogoly közül, akiket az Al-Qaida nemzetközi terrorista hálózat és az afganisztani tálibok támogatásával gyanúsítanak, 89-en tartanak éhségsztrájkot. A mozgalom a múlt héten vált tömegessé, amikor a 3 tiltakozóhoz további 72-en csatlakoztak. Idén ez a legnagyobb méretű éhségsztrájk Guantanamo-ban. Az Amerikai Polgárjogi Szövetség egyik ügyvédje úgy vélekedett. A foglyok így akarják emlékeztetni a világot törvénytelen fogvatartásukra, hiszen többségük ellen semmilyen vádat nem emeltek. Az Európai Parlament legutóbbi brüsszeli ülésén elfogadott egy jelentést, amelyben a tábor bezárását sürgeti. Ursula Plasnik, a soros elnök, Ausztria külügyminisztere leszögezte. Az amerikai hatóságoknak a lehető leghamarabb be kellene zárni a fogolytábort.
5 halottja és 57 sebesültje van egy bagdadi piacon elkövetett kettős pokolgépes merényletnek. A sérültek közül többek állapota súlyos.
A két egymást követő robbantást az iraki főváros központjában egy forgalmas piacon hajtották végre. 10 perccel később a kelet-bagdadi Jadida kerületben robbant pokolgép, amely 2 embert megölt és 5-öt megsebesített. A nyugati Mansur kerületben egy rendőrjárőr útjába helyeztek el robbanó szerkezetet. A merényletben 2 rendőr sebesült meg. Csütörtökön este Kirkukban fegyveresek lőtték le az olajkutak védelmével megbízott egység helyettes parancsnokát és testőrét.
Irán lakossága az első felmérések szerint elutasítja az ENSZ biztonsági tanácsának ajánlatát, amelynek értelmében a BT állandó tagjai beszüntetik Teheránnal szembeni fellépésüket a testületben, ha Irán lemond az urándúsításról. Hírügynökségi jelentések arról számolnak be, hogy igen sok megkérdezett polgár úgy nyilatkozott, a nukleáris program az ország belügye, és nem szabad meghátrálni a zsarolási kísérletek elől. Az Egyesült Államok Condoleezza Rice külügyminiszter közelmúltbéli bejelentése szerint kész a tárgyalásokra Iránnal, azonban a teheráni vezetés ezt a lépést közönséges propagandafogásnak minősítette.
Zavargások törtek ki Beirutban. A libanoni főváros déli negyedében, amely a Hezbollah fellegvárának számít, síita muzulmánok százai az úttestre helyezett gumiabroncsokat gyújtottak fel. Több utat lezártak, közöttük a beiruti nemzetközi repülőtérre vezető útvonalat is. A zavargások azután kezdődtek, hogy az egyik magántulajdonban levő keresztény tévécsatorna utánozta és kifigurázta Hassan Nasrallah Hezbollah vezetőt.
Az indonéziai Merapi vulkán napok óta egyre erősödő lávafolyamokkal önti el a környéket, a környező falvak lakói rettegnek. Könyörgő szertartást tartottak, amely a Jáva szigetén ismert folklór szerint a rossz szellemeket akarta elűzni a vulkán környékéről. Miközben a ceremónia néma fohásszal kezdődött, a forró gázok és a láva tovább ömlött a tűzhányóból, senki sem tudja, mit hoz a holnap.
A trianoni béke diktátum 86. évfordulója alkalmából átadták a Teleki Pál érdemérmeket. Az elismerést a magyarság szolgálatában, illetve a nemzetépítő örökség ápolásában kiemelkedő munkát végző személyek és intézmények kaphatják.
Merjünk magyarok lenni. Ez áll annak a plakettnek a hátoldalán, amit az alapítók Bakos István és Csicseri Rónai István adott át az arra érdemeseknek. A rendezvényen Fürr Lajos történész vette számba Magyarország trianoni veszteségeit.
Nem csak természet földrajzilag volt egységes, hanem a benne élő nép egész minőségére, egész habitusára, szinte mondhatnám egész lelki világára is kihatott.
Teleki Pál érdemérmet kapott többek között Sára Sándor filmrendező, a Duna Televízió volt elnöke is.
A művészet történet egyik legjelentősebb portréja Tiziano alkotása. A szürkeszemű férfi képmása áll annak a kamara kiállításnak a középpontjában, amely ma nyílt meg a Szépművészeti Múzeumban.
Az itáliai reneszánsz egyik legnagyobb mesterének, Tizianónak a festménye a legértékesebb egyedi műtárgy, amely valaha Magyarországra érkezett. Biztosítási értéke több mint 13 milliárd forint. A firenzei Palazzo Pitti gyűjteményéből kölcsönzött szürke szemű férfi tábrázoló fejedelmi alkotás fejedelmek tulajdona volt. Valószínűleg a 17. század során került a Medici nagyhercegek firenzei gyűjteményébe. A kiállítás kurátora, Vécsei Axel mutatta be a művet és a vele együtt kiállított, a Szépművészeti Múzeum saját anyagából válogatott festményeket Szili Katalinnak, az országgyűlés elnökének, és Paolo Guido Spinellinek, Olaszország budapesti nagykövetének. Szerinte a titokzatos férfi képmása egyike a világ 25 leggyönyörűbb portréjának. Egyébként az 1540 körül festett alkotás modelljéről semmit nem tudni. Bár az elmúlt évszázadok alatt számos feltételezés született, a rejtély máig megoldatlan maradt, ám a legvalószínűbb, hogy az ábrázolt személy a szó legszorosabb értelmében modell. A korszak női portréihoz hasonlóan az ideális szépség megszemélyesítője.
A többi kiállított alkotás is remek mű, Tintoretto, Dürer, Veronese festményei méltóak Tiziano képéhez.
A híradó véget ért, nézzék továbbra is a Duna Televíziót. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Jó estét kívánok! Vélhetően sokan választották a Duna Televízió élő közvetítését ebben az esős, szeles, hideg időben, de ha valaki mégis lemaradt volna a Borsodi Liga utolsó fordulójának nyitányáról, most megnézheti, hogy mi történt a Sopron-Ferencváros mérkőzésen.
Az eső áztat a pálya rendkívül megnehezítette a két csapat dolgát, ennek ellenére mindkét alakulat hamar alkalmazkodott a körülményekhez. A 14. percben Bájevszki igen szerencsésnek mondható gólja jól mutatta, hogy a szakadó esőben a legapróbb hiba is mennyit számít. A vendégek vezető gólja után mindkét gárdának megvolt a lehetősége a további gólszerzésre, a szünetre azonban 1-0-es ferencvárosi vezetéssel vonultak le a pályáról a csapatok. A második félidő elejének még nagyobb önbizalommal vágtak neki a zöldfehérek, azonban hol a pontatlanság, hol a Rabolszky Balázst helyettesítő Takács Tamás állta a fővárosiak útját, bár a Sopronnak talán egy komolyabb helyzete volt a folytatásban, a Ferencváros igencsak magára húzta ellenfelét. A hazai csapat akarásának meg is lett az eredménye, hiszen Bagoly Gábor a 88. percben kiegyenlített, így 1-1-es döntetlennel búcsúzott mindkét gárda az idei bajnokságtól.
A diszkoszvető Kővágó Zoltán a második, Máté Gábor pedig a hetedik helyen végzett az atlétikai Golden League sorozat első viadalán Oszlóban. Kővágó 68 méter, 2 cm-t dobott az utolsó sorozatban, és az ötödik helyről jött fel a győztes Elekna mögé. A hazai vereség után női röplabda válogatottunk 3-1-re legyőzte Ukrajnát az EB-selejtező második csehországi tornáján. A szlovákok elleni VB-selejtezőre hangoló férfi kézilabda válogatottunk ma is megnyerte Csehország elleni felkészülési mérkőzését ezúttal 31-24-re. A 2001-es Európa-bajnokság után június 13-ától ismét rangos vízilabdatornát rendeznek a Margit-szigeti Hajós Alfrédu szodában. Kemény Dénes csapata érthetően mindent a világkupára való felkészülésnek rendel alá.
A felkészülés jegyében vízilabda válogatottunk Egerben a héten másodszor csapott össze a szlovákokkal. A mai mérkőzésen 17-4-re nyertünk északi szomszédaink ellen.
Ahogy programoztuk, ez egy olyan meccs volt, ami a csapat kijelölése segítsége véget volt lényeges. Elég sokat gyakorolunk, lépésről lépésre, ugye egymás között, aztán a juniorral, és a szlovákokkal jövő héten az amikkal megyünk előre. Ami igazából számít, az június 13-tól van.
Kissé színesítheti a felkészülést az utóbbi időben felröppenő hír, hogy a brit trónörökös Vilmos herceg személyében neves díszvendég érkezhet a budapesti világkupára.
Az mindenképpen figyelemre méltó, hogy borzasztóan szeretne jönni, hogy a kétszeres olimpiai bajnoki csapat az a kedvence, és hogy megtiszteltetésnek veszi ő, hogy meghívtuk. Az ő hobbija a vízilabda, sokra becsül a játékosaimat.
Nagy valószínűséggel a dunaújvárosi hokisok nélkül zajlik majd a következő bajnokság. A DAC Jégkoron Kft. Rendkívüli taggyűlés tartott, majd közleményt adott ki, amelyből kiderül, hogy a profi csapat működtetését a továbbiakban nem tudja vállalni. Federer és Moresmo, vagyis mindkét első kiemelt bejutott a nyolcaddöntőbe a Roland Garroson, ahol a tegnapi esőzések miatt ma pótolni is kellett.
A svájci világelső kiemelési száma ellenére Párizsban a címvédő Rafael Nadal a torna esélyese, hiszen salakon egyelőre képtelen veszíteni. Az amerikai Kim sem találta meg Nadal játékának ellenszerét, legközelebb a francia Mathieu próbálkozhat meg ezzel. A többi spanyol egyáltalán nem utánozza Nadalt, hiszen a 98-ban győztes Moya nagyon könnyedén megadta magát az orosz Davidenkónak. Ferrerót az argentin Gaudio verte meg, és Almagro az amerikai Blake-nek gratulálhatott. Mindegyikőjük mentségére szóljon, hogy papíron ők voltak a kevésbé esélyesek. A favoritok a nőknél is sikerrel vették a soros akadályt. Gyementyeva az ukrán Kutuzovát búcsúztatta, és győzött Venus Williams, Schneider, Sarapova, valamint az első kiemelt francia Moresmo is.
Jövő pénteken megkezdődik a németországi labdarúgó világbajnokság, így az utolsó felkészülési mérkőzéseket játsszák a résztvevők.
Marco van Basten tisztán akar látni, ezért nem klubcsapat vagy területi válogatott, hanem a D-csoport titkos esélyese Mexikó ellen vállalt be egy felkészülési mérkőzést Eindhovenben. A házigazdák még nem tökéletesen összeállt védelmének sebezhetőségére Borghetti mutatott rá egy szöglet utáni fejessel. De a hollandok tanultak és többet nem hibáztak. Sőt, a kapott gólban kissé ludas Heitinga a szünet után kiegyenlített, majd 5 percre rá a 19 éves Ryan Babel jelezte, hogy a tapasztalt Makkai vagy az Ajax gólkirály Huntelaar kihagyása nem volt feltétlenül rossz döntés Van Basten részéről. Persze teljesen más egy felkészülési mérkőzés hazai pályán, és más lesz a VB Németországban, ahol a két csatár még nagyon hiányozhat. Babel ezt a tételt is igazolta, de lehet, hogy az zavarta meg, hogy a hollandok ezúttal nem narancssárgában, hanem az olaszokhoz hasonló fehér-kékben játszottak. Mára valamennyi munkatársam nevében megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra.
Minimálbérből palóták, az adóhatóság vizsgálja a semmiből született vagyonokat. Terítéken a kormányprogram, lózungok gyűjteménye vagy dinamikus jövőteremtés. Csak blöff a magyar madárinfluenza elleni oltóanyag? A vádak mögött konkurenciaharc vagy valódi leleplezés áll? Heti hírmondó vasárnap délután 5 órakor. Tartsanak velünk!